Hát sok szeretettel köszöntök mindenkit egy rendhagyó Isten tiszteleten, ami körülbelül egy éjszaka formálódott ki, ugyanis az Andi sajnos nem tudott jönni, és ezért valakinek helyettesíteni kellett, és talán a szellemiséget is egy kicsit megőrizni, mivel ez egy ifjúsági alkalom. Két tűz között voltam, a férjem és a fiam között, amikor próbáltam a mai napnak a programját felállítani. Az egyik azt mondta, hogy ezt ne, a másik azt mondta, hogy azt igen. Tehát most a kettő között próbálok egy egyensúlyt létrehozni. Mind a ketten nagyon meggyőzőek voltak a saját álláspontjukat illetően. Szeretném most akkor a középutat megtartani, de azért elmondom majd, hogy melyikük mit képviselt és hogyan. A mai alkalmat egy verssel szeretném indítani. Ez a vers adta az ihletet, az ötletet a mai napra, és aztán ettől a verstől kezdve a gondolataim csak úgy egymás után jöttek, és hát majd meglátjátok, hogy mi lesz belőle. Kosztolányi Dezsőnek egyik költeményét hoztam, az a címe, hogy Boldog Szomorú Dal. Nem tudom, hogy ismerőse nektek ez a vers. Nekem elég friss az élményem, múlt héten tanítottam csütörtökön ezt a verset, és nagyon szeretem Kosztolányit, és ezeket a gondolatokat is, amiket megfogalmaz a versében. Hallgassátok! Van már kenyerem, borom is van. Van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eleségem. Van kertem. A kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és benne a dió, mogyoró, mák terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű, jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm, van jó szívű, jót akaróm is, s nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet az egykori ködkép, részegi a ködnek, a könynek, ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, ízik a villany, tárcám van igaz színezüstből. Tollam, ceruzám vígan illan, szájamban öreg pipa füstől. Fürdő van üdíteni testem, langy téja beteg idegennek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat könnyekbe borít nem egy orcát, és énekes, ifjú fiának val engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjen, gyötrődve halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit a padlón, mint lázbeteg, aki feleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam. Mert nincs meg a kincs, mire vágytam. A kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt a világban. És már nem vagyok otthon az égben. Volt egy kulcsszava ennek a költeménynek, amivel befejezte Kosztolányi a verset, ez pedig a kincs. Ha a kincs szóra gondolunk, akkor én szeretném a ti közreműködéseteket is kérni, akkor mi az, ami eszünkbe jut? Jó, nyugodtan, tehát mindenki mondhatja, amit gondol. Tehát elsőre, amikor ezt a szót hallja, hogy kincs, akkor mi jut eszébe? Jó, bátran mondjátok. Jó, tehát én szeretném egy kicsit interaktívvá tenni az Isten tiszteletet. Sajnos nem tudok ajánlani, hogy csak én beszélek. Drága, jó? Mondjátok, én majd fordítom itt, jó? Közvetítem. Tehát drága. Tehát valami drága dologról van szó. Nagy érték.
Kincs, ami nincs.
Kincs, ami nincs. Sok minden juthat eszünkbe, igen.
Ahol a szíved, ott a kincsed.
Ahol a szíved, ott a kincsed. Nagyon jó.
Borzasztóan érték.
Igen.
Különleges.
Nagyon különleges.
Igen.
Egy gyermek például. Arany. Mi az, ami még kincs lehet? Ezüst is. Az egészség. Nagyon jó.
Szeretet.
Szeretet. Nagyon sok kincs van. Én megnéztem az értelmező szótárban, hogy hogyan definiálják a kincset, és szeretném nektek most ezt egy kicsit tolmácsolni. 5 jelentése van az értelmező kézi szótárban a kincsnek. Az első jelentése a következőképpen hangzik: felhalmozott pénz vagy különlegesen értékes ingó vagyontárgyak összessége. A második jelentésében a gazdasági élet körforgásából kivont felhalmozott pénz vagyon, egy közgazdasági fogalomról van szó. A harmadik jelentése: gazdaságilag értékes, nagy hasznot hajtó dolog, mint milyenek a természeti kincsek például. A negyedik: nagy szellemi, erkölcsi, kulturális érték. Itt a nemzeti kincseinkre gondolt a szerző. És 5. jelentésében valami nagyra becsült személy vagy dolog, itt akár lehet a gyermek, vagy egy társ, és a megszólításunk is a kincsem, ugye ezt tükrözi. Ezen az úton indultam el, és aztán eljutottam a Bibliáig, és kíváncsi voltam, hogy ha a Bibliát fellapozzuk, akkor a kincs szó hányszor és milyen vonatkozásban fordul elő. Könnyű dolga van az embernek a 21. században, beírja a kereső programba a Bibliához, hogy kincs, és rögtön kidobja a megfelelő számú adatot. Persze nem mindegy, hogy melyik fordítást nézzük. Most ezért elhoztam ezeket a Biblia verseket. Én Károlinak a revidiált fordítását használtam alapul, és ebben a fordításban néztem meg, hogy hányszor szerepel a kincs szó, és milyen jelentést tulajdonít neki a Szentírás. Nézzük sorba ezeket az igéket, és hogy nem haragszatok, akkor én fogom meg most ezeket felolvasni, viszont annak örülnék, hogyha megnéznétek őket, és esetleg, ha valamilyen eltérést találnátok, akkor szólnátok, jó? Tehát vagy egy másik szóval helyettesíti a kincset, vagy az is lehet, hogy egy kicsit más jelentést, más értelmet ad neki. Kezdjük a példabeszédek könyvébe. 2 igét is találtam, ami a kincsről szól. Az egyik a 15. fejezetnek a 6. verse. Tehát a példabeszédek könyvének a 15. fejezetében a 6. vers. Nálam így szólt: az igaznak házában nagy kincs van, az istentelennek jövedelmében pedig háborúság. Amit itt kiemelnék, az az igaz. Tehát az igaz volt, mi volt a valakinek, és a kincs fogalma összekapcsolódik. Tehát az igaz lét, az igazság, mint olyan, az is egyfajta kincs. Nálatok hogy szerepelt? Így. Jó, nagyszerű. Akkor ugyancsak példabeszédek könyve, 21. fejezet, 20. verse. Tehát 21. fejezet, 20. vers. Azt mondja: kívánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában, a bolond ember pedig eltékozolja azt. Jó, tehát hogyha a kincs fogalmához kellene egy másik fogalmat kötnünk, egy másik szót kötnünk, akkor az a bölcsesség. Tehát a bölcs ember házában is kincset lehet találni. Ha azt a gondolatot vinném tovább, akkor egy kicsit ugrok, és a Kolossébeliekhez írt levélhez kalauzollak benneteket, ott a 2. fejezetnek a 3. verséhez. Itt is a bölcsességnek a fogalmát találjuk, ami a kincsel összefüggésbe hozható. Tehát a 2. fejezet 3. versében, és nem csak a 3. verset olvasnám, hanem akkor az előzőt is, mert úgy tartozik egybe, és úgy érthető. Tehát itt is a kincs szerepel, és a bölcsességhez kapcsolódó összefüggésben. Jó, kezdem az elsőtől, jó? Tehát szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és laodiceiakért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Tehát itt is ismeretről és bölcsességről beszél, annak a kincséről, és már egy kicsit tovább megy az előző gondolatnál, és a kincsnek a forrását is megjelöli, hogy ki az, akitől mi ezt a kincset kaphatjuk. Aztán egészen hétköznapi értelemben is szerepel a kincs szó a Bibliában. Mózes 5. könyvének 28. fejezetében, a 12. vers, tehát Mózes 5. könyve 28. fejezet 12. verséből, mert a következőt olvasom. Megnyitja néked az Úr az ő drága kincses házát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt ad sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt. Jó? Tehát ha ezt a Biblia verset nézzük, akkor a kincs az eső. Ígérem, nem fogom mindet végigvenni, még egyet szeretnék. Az pedig a Jeremiás könyvében olvasható. A 33. fejezet 6. versében következőképpen: ímé én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit. Tehát még két újabb fogalom, ami a kincses tárunkat gazdagítja, tehát a békesség és a hűség. Amikor ezekkel a fogalmakkal foglalkoztam, akkor személyek is kötődtek a kincs fogalmához. Szeretném, hogyha kitalálnátok, hogy kik ezek. Jó, tehát itt jött volna egy viszonylag rugalmas és modern része a prédikációnak, tehát egy activity formájában szerettem volna kitaláltatni ezt a gyülekezettel, és itt oszlott meg a családtagoknak a véleménye, és így lemondtam az activity-ről, de megpróbálom körülírni nektek ezt a két szemét, akiről szó lesz, és próbáljátok meg kitalálni. Mind a kettő király volt. Gazdag király volt mind a kettő. Mind a kettő istenfélő király volt. És azon túlmenően mind a ketten próbára lettek téve több szempontból. Egyiküknek is, másikuknak is voltak olyan élményeik, amik Istenhez közelebb vitték őket, és voltak olyan élményeik, amik Istentől eltávolították őket. Mindkettőjüknek megtérésre volt szüksége. Mind a kettő királynak a nevéhez kapcsolható a templomnak a, nem csak a fogalma, hanem maga a templom. Esetleg van-e már ötletetek arra vonatkozóan, hogy melyik királyról lehet szó? Salamon az egyik, nagyon jó. És ki lehet a másik? Nem? Ne, az lehetett volna, de nem, egy kicsit később. Tehát az egyik építette a templomot, a másik meg helyreállította a templomot. Küzdelmei is voltak az utóbbinak, ténylegesen harcolnia is kellett az asszírokkal. Ezékiás. Köszönöm szépen. Két király. Salamon és Ezékiás. Sok mindent tudhatunk róluk, sok mindent elmondhatunk róluk, hogy mi minden történt az életükben. Itt is szeretnélek segítségül hívni benneteket. Mit tudunk Salamonról? Kik voltak Salamonnak a szülei? Dávid és Betsábé. Nem akármilyen felmenőkkel rendelkezik Salamon, és elmondhatjuk azt is, hogy hűséges volt Istenhez nagyon sokáig. Tett Salamon az életében. Először próbáljuk összegyűjteni azokat a pozitív dolgokat, amiért magasztalhatnánk Salamont, vagy elismerhetnénk az ő életét. Mit tett? Miről volt híres Salamon? Egy kincs, ugye? Egy kincs volt a birtokában, nem is egy, de ő csak egyet kért. Bölcsességet. Miért kérte a bölcsességet Salamon? Hogy jó király legyen, hogy tudjon különbséget tenni jó és rossz között. Salamon, amikor uralkodni kezdett, 20 éves volt mindössze. Nagyon fiatal volt, és úgy érezte, hogy egy erejét meghaladó feladatot kapott az uralkodással, és nem véletlenül kérte a bölcsességet Istentől. Olvastam az előbb, hogy a bölcsesség az egy kincs. Tehát Salamon egy kincset kért Istentől, de nem csak egyet kapott, hanem ráadást. A bölcsesség mellé kapott gazdagságot, kapott, mit kapott még?
Hosszú
életet, nagyon jó. És Salamonnak szinte minden megadatot mondhatnánk azt az élete során. Volt egy hatalmas feladat is, amit Salamon vitt véghez, és az ő nevéhez kapcsolódik. Ez pedig a templomnak a megépítése. Ugye Dávid nagyon szerette volna, de mivel sok vér tapadt a kezéhez, ezért Isten Salamonban jelölte ki azt a személyt, aki majd ezt a feladatot végrehajtja. És nem csak templomot épített, hanem saját palotát is, tehát királyi palotát is. Rendkívül sok mindent tett Salamon az életében. Bölcsességének is van egy gyűjteménye, amit mi is olvashatunk, ez a példabeszédek könyve. Ugyanakkor Salamonnak voltak gyengéi is. Mi az, ami őt eltávolította Istentől? A sok feleség. Azt olvashatjuk, hogy nem feltétlenül számított bűnnek a több feleség tartása. Tudjuk, hogy Isten a mennyben elrendelte, hogy egy férfi, egy nő alkot egy párt, és az ember ettől eltért, de nem számított főben járó bűnnek. Tehát nyilván Salamon életében ennek volt a következménye, és ezt el is kellett szenvednie, de aztán mondhatjuk azt is, hogy megtért ebből a bűnéből. És van még egy nagyon fontos dolog, amit majd szeretnék a végére hagyni, és térjünk egy kicsit akkor Ezékiásra át. Ezékiáshoz mi minden? Kinek, kik voltak a szülei Ezékiásnak? Na, jó kérdés. Akház volt az édesapja. És hát, hogy az édesanyja Jezábel volt-e, azt nem tudtam kideríteni, de az apa biztos. Tehát Akház, és Akházról tudjuk azt, hogy hát rendkívül gonoszul cselekedett, és bálványimádásba vitte a népet. Hozzá képest Ezékiás pedig, aki szintén fiatalon került trónra, 25 éves volt, amikor uralkodni kezdett, teljesen ellenkező lépéseket tett. Ézsaiás próféta volt Ezékiás idejében a próféta, és mondhatni azt, hogy közös erővel támogatták Isten ügyét, reformokat vezettek be. A reformokhoz hozzátartozik mindenféle bálványoltárnak a lerombolása, a bálványimádás megszüntetése, és a templomnak a helyreállítása, a különféle ceremóniáknak az újra bevezetése, a páska áldozat révén próbálta újra egyesíteni a kettészakadt országrészt, és nagyon sok minden történt Ezékiás életében. Voltak tényleges fizikai küzdelmei is, tehát hogyha harcokra gondolunk, kikkel kellett megküzdenie Ezékiásnak? Az asszírokkal, sok-sok csoda kapcsolódik ezekhez a küzdelmekhez is, erre sem szeretnék most kitérni, viszont Ezékiás egyszer csak megbetegedett. Mit tudunk erről, a betegségről? Mennyire volt halálos ez a betegség, amit Ezékiás kapott? Halálos. Megjelent. Köszönöm, megjelent Ézsaiás, és Isten követeként azt mondta Ezékiásnak, hogy Ezékiás, neked lejárt az időd, és meg fogsz halni. De Ezékiás még nem akart meghalni, és imádkozott, könyörgött Istenhez, és Isten meghallgatta az imáját, tehát Ézsaiás még haza sem ért, már fordulhatott vissza, és mondta a jó hírt Ezékiásnak, hogy kaptál még 15 évet Istentől. És kérdés az, hogy ezt a 15 évet hogyan használja majd fel Ezékiás. A gyógyulásához egy csoda is kapcsolódik, tehát jellemző volt nagyon sok ószövetségi hősre, és talán még korunkban is, hogy azt szeretnénk bizonyítani, hogy Isten valóban meghallgatja a kérésünket, és jelet kérünk Istentől, hogy ez legyen a bizonysága annak, hogy ő valóban megteszi azt, amit ígért. Mi volt az a jel, amit Ezékiás kért? Pontosan, tehát az időt kellett visszapörgetni egy kicsit, 10 fokkal, nem tudom, hogy ez időben menj, talán 40 perc. Valahol, mintha azt olvastam, tehát 40 perccel visszament az idő, és ez nem csak ott Ezékiás birodalmában történt meg, hanem ez több ezer kilométerrel arrébb is, tehát ezt a csodát, ennek a csodának a következményét valamennyien érezhették. És akkor itt jön megint az a kis epizód, ami szeretnék összehasonlítani a két király életében. Mind a ketten élték az életüket így vagy úgy, de mind a kettőnek az életében eljött egy nagy pillanat, amikor valakit vendégül láttak a palotájukban. Kérdés az, hogy kit és hogyan viselkedtek. Salamonhoz Sába királynője érkezett vendégségbe. 2000 kilométert tett meg Tevehátom, hogy megbizonyosodjon arról, amit Salamonról hallott. A másik vendég Ezékiásnál a babilóniaiaktól érkezett követség volt, akik szintén, tehát ha nem is olyan messziről, de körülbelül 1000 kilométer biztos volt, ahonnan érkeztek, és ők is szerettek volna megbizonyosodni valamiről. A kérdés az, hogy hogyan fogadták őket. És akkor most szeretném a Bibliából ezeket a szövegrészeket idézni. Kezdjük először Salamonnal, Királyok első könyve 10. fejezetében olvashatjuk a látogatásnak a történetét. Az első 13 verset szeretném elolvasni. Sába királynője hallotta a hírét Salamonnak és az Úr nevének. Azért eljött, hogy próbára tegye őt találós kérdésekkel. Megérkezett Jeruzsálembe igen tekintélyes kísérettel és tevékkel, amelyek balzsamot, igen sok aranyat és drága követ hoztak. Elment Salamonhoz és beszélt vele mindenről, amit kigondolt. De Salamon megfelelt minden szavára, és nem volt egyetlen olyan rejtélyes szó sem, amelyikre a király ne tudott volna megfelelni. Amikor Sába királynője látta Salamon nagy bölcsességét és a palotát, amelyet építetett, az asztalán levő ételeket, az udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálók magatartását és öltözetét, pohárnokait, valamint égő áldozatát, amelyet az úrházában szokott bemutatni, még a lélegzete is elállt. És ezt mondta a királynak. Igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről. De nem hittem azoknak a beszédeknek, míg magam el nem jöttem, és saját szememmel meg nem láttam. Nekem még a felét sem mondták el. Bölcsességed és gazdagságod felülmúlja azt a hírt, amelyet hallottam. Boldogok az embereid, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hallgatják bölcs szavaidat. Áldott legyen Istened az Úr, aki kedvét lelte benned, és Izrael trónjára ültetett. Mivel az Úr szereti Izraelt örökké, azért tett királyát téged, hogy jogot és igazságot szolgáltas. Azután adott a királynak 120 talentum aranyat, igen sok balzsamot és drága követ. Soha nem hoztak annyi balzsamot, mint amennyit Sába királynője adott Salamon királynak. Hírám hajói, amelyek aranyat hoztak Ofírból, igen sok ébenfát, meg drága követ is hoztak Ofírból. A király az ébenfából oszlopokat készítetett az úr templomába és a királyi palotába, az énekeseknek pedig citerákat és lantokat. Sohasem hoztak olyan ébenfát, nem is láttak olyant a mai napig sem. Salamon király is adott Sába királynőjének mindent, ami megtetszett neki. És amit csak kért, még azon kívül, amit Salamon királyi módon megajándékozott neki, azután visszatért országába szolgáival együtt. Salamonnak a híre messze eljutott. A kérdés az, hogy milyen hír jutott Sába királynője fülébe, és hogy amikor személyesen meglátogatta Salamont, akkor mit tapasztalt? Megerősítést nyerte, vagy pedig megcáfolta azt, amit ő tudott róla? Hogyan viselkedhetett Salamon? Nagyon sokszor elgondolkodtam azon, hogy amikor vendégeket fogadunk, akkor mi az, amit közvetítünk a vendégek számára. Volt egy, hát a nagypapámnak volt egy nővére, és amikor vendégségbe mentünk hozzá, akkor ő mindig megmutogatta azt, hogy milyen van. Nem voltak gyermekeik, de nagyon szeretett gyűjtögetni mindenféle dolgot, tehát megmutatta, hogy milyen ágyneműi vannak. Tehát büszke volt arra, amit anyagilag megszerzett és felhalmozott. És most, amikor készültem erre a prédikációra, akkor eszembe jutott, hogy hát vajon mi értelme volt ennek a felhalmozásnak, amikor ő maga nem élt vele, és nem használta. És ugye ezek tipikusan azok a dolgok, amiről a Szentírás azt mondja, hogy a moly megemészti, és a rozsda is szétmarja, és nem vihetjük el őket Isten országába. Kérdés az, hogy mi ezekkel a javakkal? Hogyan tudunk élni? Hogyan tudunk élni a ránk bízott kincsekkel? Salamonnak, ahogy mondtuk, több kincse is volt. A gazdagsága, a bölcsessége, az Isten ismerete. És amikor Sába királynője meglátogatta őt, akkor az életének, mondhatni, mind a három szeletét bemutatta. Láthatta a gazdagságát, tapasztalhatta a bölcsességét, hiszen azt úgy olvashatjuk, hogy találós kérdéseket tett fel neki. Most ezeket a találós kérdéseket nem úgy kell elképzelni, mint ahogy ma, hogy megkérdezzük, na, mi az, leesik, vagy feldobják fehér, leesik sárga, és akkor mondd meg a megoldást, hanem a természet titkainak a kutatása. Tehát Salamon rendkívüli bölcsessége Istentől jött, és amikor beszéltek a természet titkairól, akkor Salamon Sába királynőjének a figyelmét a Teremtőre irányította, aki mindennek a forrása, akitől minden jó származik, aki végleg, tehát aki választ tud adni a mi kérdéseinkre, és nem hagy űrt, semmiféle hiányt ezek felől. Olvashattuk azt is, hogy látta Sába királynő azt, hogy hogyan mutat be áldozatot Istennek Salamon. Tehát valószínűleg nem csak a templomnak a külső formáját mutatta be, és hogy milyen szép, aranyozott, hanem a lényegéről is beszélt. Arról, hogy milyen áldozatok folynak, és hogy Istennek mivel tartozunk. És Sába királynője megértett valamit abból, amit Salamon bemutatott Istenből. Az interneten búvárkodva, akkor utána rákerestem Sába királynőjére, akkor hát azt olvastam, hogy nem csak a Szentírás említi, hanem a Korán is említi ezt a történetet, és még ők hozzáfűzik azt, hogy Sába királynője megváltozott, és egy Isten hívővé vált ennek a látogatásnak a hatására, nem tudhatjuk. Tehát a Szentírás ezt nem nyilatkoztatta ki, viszont biztos, hogy olyan ismereteket és olyan benyomást szerzett ezzel a látogatásával, hogy elraktározódott a szívébe ez az Isten élmény, ez a tapasztalat. Mondhatni, hogy Salamon jól vizsgázott, és a látogatás alkalmával sikerült bemutatnia Istent. És nézzük a másik oldalt, nézzük Ezékiást. A történet, amit szeretnék elolvasni, hát több helyen is meg van írva, majd szemezgetünk, tehát a Királyok második könyve 20. fejezetében, Ézsaiás könyvében, és a Krónikák könyve is említést tesz róla. Igaz, hogy csak összefüggő, tehát összefoglalóan néhány versben, de onnan is szeretnék valamit kiemelni. Nézzük akkor a Királyok könyvét, jó? Tehát a Királyok második könyve 20. fejezetében olvashatunk Ezékiásról. A fejezet első része Ezékiás csodálatos gyógyulásáról szól, és a 12. verstől olvashatunk a babiloni követségről. Olvasnám akkor a 12. verstől az igét. Abban az időben Merodák Baladánnak, Babilónia királyának a fia, levelet és ajándékot küldött Ezékiásnak, mert hallotta, hogy Ezékiás beteg lett. Ezékiás meghallgatta őket, azután megmutatta nekik egész kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, a balzsamokat és a finom olajakat, a fegyvertárát és mindazt, ami kincstárában található volt. Semmi sem volt palotájában és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna nekik Ezékiás. Ekkor Ézsaiás próféta elment Ezékiás királyhoz és megkérdezte tőle. Mit mondtak ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás így felelt. Messze földről, Babilóniából jöttek. Ézsaiás így szólt. Mit láttak a palotádban? Ezékiás így felelt. Mindent láttak, ami csak a palotámban van. Semmi sincs kincstáramban, amit meg nem mutattam volna nekik. Akkor Ézsaiás így szólt Ezékiáshoz. Halld meg az Úr igéjét. Eljön majd az idő, amikor mindazt elviszik Babilóniába, ami a palotádban van. És amit elődeid gyűjtöttek mindmáig, semmi sem marad meg. Ezt mondja az Úr. Utódait közül is, akik tőled származnak, akiket nemzel és elvisznek egyeseket, és udvari szolgák lesznek Babilónia királyának a palotájában. Ezékiás így válaszolt Ézsaiásnak. Jó az Úr igéje, melyet hirdettél, mert ezt gondolta, akkor az én időmben béke és biztonság lesz. És a Krónikák második könyvének a 32. fejezetéből egy kicsit szeretném kiegészíteni. Tehát 32. fejezet 24-től a 31. versig. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett, de imádkozott az Úrhoz, aki szólt hozzá, sőt csodát tett vele. Ezékiás azonban nem volt hálás az iránta tanúsított jótéteményért, mert felfuvalkodott, ezért az Úr haragja sújtotta őt, meg Júdát és Jeruzsálemet. Ekkor azután megalázta magát a felfuvalkodott Ezékiás Jeruzsálem lakóival együtt, és nem érte őket többé az Úr haragja Ezékiás idejében. Ezékiás igen gazdag volt, és nagy tiszteletben állt. Kincstárat készítetett az ezüstnek, aranynak, drágakőnek és balzsamnak, a kerek pajzsoknak és mindenféle értékes tárgyaknak. Továbbá raktárakat a gabonatermésnek, a bornak és az olajnak, meg istálokat a különféle állatoknak és aklokat a nyájaknak. Városokat is építetett, és sok júnyája és szarvasmarhája volt, mert az Isten igen nagy vagyont adott neki. Ezékiás elzárta a Gihon felső forrásának a vizét, és Dávid városának a nyugati részére vezette le. Ezékiásnak minden tette sikeres volt. De amikor a babiloni vezető emberek elküldték hozzá megbizotjaikat, hogy megkérdezzék, milyen csoda történt az országban, elhagyta az Isten, hogy próbára tegye, és kitudódjék, mi minden van a szívében. Ezékiás, aki példamutató életet élt, és rengeteg olyan dolog kapcsolódik a nevéhez, amiért mindannyian irigyésre méltónak tartanánk. Volt egy pillanat, amikor megingott. Nem szeretném elítélni, sem elmarasztalni, csak láthatni azt, hogy ez élet olyan, hogy egyszer fenn és egyszer len. És amikor lent vagyunk, Isten akkor is utánunk nyúl, és ad kiutat, ad megoldást. Mit tett Ezékiás? Megmutatott mindent a palotájában, minden kincset. Ez duplán is veszélyes volt, tehát egyrészt azért, mert idegeneknek mutatta meg, és ezek az idegenek néhány év múlva majd szépen jönnek, és elrabolják azokat a kincseket. Tehát ilyen értelemben is el kellett hordozni a következményeit Ezékiás cselekedetének. Ugyanakkor viszont volt egy másik kérdés is, ami lelkiismeretét felébresztette Ezékiásnak, amikor Ézsaiás megjelent, és megkérdezte tőle, hogy mi mindent láttak a palotádban. És nagyon büszke volt Ezékiás, amikor azt mondta, hogy mindent megmutattam nekik. Az út, a fegyvereket, az ezüstöt, a kincseket, mindent. És most, hogy a Krónikák könyvét olvastam, ott egy kicsit más szemszögből világítja meg ezt a történetet, és azt mondja, hogy hát igen, mindent megmutattál, de arról nem beszéltél, hogy ki az, aki meggyógyított téged. Arról nem beszéltél, hogy kinek köszönheted ezt a gazdagságot. Istenről nem ejtettél szót. Kérdés az, hogy azok az emberek, akik követségben voltak, mind Salamonnál, mind Ezékiásnál, megkapták-e azt, amire vágytak? Csak elég volt a számukra az, vagy elég lett volna számukra az, hogy lássák a kincseket, lássák a tudást, vagy azért mentek oda, mert valami hiányzott az életükből. Egy kis szelet. Ők is gazdagok voltak, hiszen Sába királynője rengeteg ajándékot vitt Salamonnak. A babilóniaiak is gazdagok voltak, ők is megajándékozták a királyt. És egyik gazdag ember a másik gazdag embernek tud valamit mondani, tud valamit mutatni? Tehát valóban arra voltak kíváncsiak, hogy megmutassák a kincseiket? Nem arra, hogy mi az, ami neked több? Mit van neked, ami nekem nincsen? És ez hiányzott Ezékiás történetében, egy kis űr, amit nem tudtak magukkal vinni a babiloni követek. Lehet, hogy másként alakult volna a világtörténelem, hogyha akkor ott Ezékiás bizonyságot tesz Istenről, nem tudhatjuk. De az biztos, hogy az ő életében is egy pici kis hiány keletkezett. Egy alkalom, egy lehetőség, amikor bizonyságot tehettünk volna Istenről, vagy tehettek volna Istenről, és ők ezt nem tették meg. Illetve hát Ezékiás Salamonnak sikerült. Tehát ez a kis történet, ami azt bizonyítja, hogy mit várnak tőlünk az emberek. Találtam egy igét egy páli levélben, azt mondja, hogy látványossága lettünk a világnak. Nem biztos, hogy nekünk olyan nagy hírünk van, hogy több ezer kilométerről jöjjenek hozzánk. De lehet, hogy a szomszédból. Lehet, hogy egy másik városból. Vagy lehet, hogy a munkahelyünkön. Valaki arra lenne kíváncsi, hogy mit van neked, vagy az iskolában. Mit van neked, ami nekem nincsen. Mennyivel vagy te más? Hogy tudod te azt a hiányt betölteni, ami az én életemben ott van? És láthatóan a te életedben nincsen ez az űr. Isten arra hív minket, hogy amikor tehetjük, akkor valljuk meg őt, és tegyünk bizonyságot arról, hogy mit tett a mi életünkben. Milyen kincseink vannak, elmondhatjuk, és büszkélkedhetünk vele, de mondjuk el azt is, hogy ez a kincs, ez nem az enyém, ezt kaptam. Istentől kaptam. Azért kaptam, hogy éljek vele, hogy használjam ezt a kincset, és ne zárjam be a kincsestárba, hanem adjam tovább, adjam másoknak ezt a kincset. És hogyha ezért majd hálát tudunk adni Istennek ezekért a kincsekért, és tovább tudjuk adni, akkor megnyugodva élhetjük az életünket, és hálát adhatunk Istennek azért, hogy lehetővé tette ezeket számunkra. És ennek tükrében mindenki végig gondolhatja azt, hogy neki milyen kincsei vannak. Készíthet egy képzeletbeli kincses ládát, és berakoskodhatja a fakjaiba a tudást, az egészséget, a szépséget, a bölcsességet, és még nagyon sok mindent berakhatunk. És aztán el ne feledkezzünk róla, nehogy ott hagyjuk ezeket a kincseket, hanem tudjunk élni velük, tudjunk használni őket, önmagunk, mások, és Isten javára. Én ezt kívánom mindenkinek, és egy kicsit szeretnék visszatérni Kosztolányihoz is, hiszen ő is kincsről beszélt a versben. És hogy legyen valami fiatalos üzenete is, és végkicsengése a prédikáció. Most, ahogy mondtam közben, hát mondom, ez aztán nem fiatalos, amiket halálról van szó, és betegségről van szó, de a vége az lesz, ígérem. Kosztolányiról tudni kell azt, hogy ő úgy gondolta, hogy a gyermekkor az a teljességnek a kora. És ahhoz képest az ember, ahogy felnőtté válik, csak veszít. A gyermekkor, ami tiszta, ami ártatlan, ami gazdag, ami fantáziadús, ami színes és élénk, és az ember, ahogy egyre idősebbé válik, nem csak a lehetőségei szűkülnek be, hanem gyakran az élete is szürkébbé válik. a gyermekkori önmagához képest. És amikor ő ennek a kincsnek az elvesztéséről beszélt, akkor ezeket a kincseket értette. Én azt mondom, hogy nekünk nem feltétlenül kell ezektől a kincsektől megszabadulni. Hiszen maga az élet is egy kincs, és hogyha ezt megfelelően tudjuk értékelni, akkor már jól döntöttünk, jól tettünk. És volt még egy ilyen ige is, tehát nagyon sok minden van, hogy a szív milyen fontos szerepet játszik, és ugye itt az Ezékiási történetben is azt olvashattuk, hogy kitudódott, hogy mi van a szívében. És a szív megint nagyon fontos szerepet játszik, tehát a kincseinknek és a szívünknek a forrása is egy, tehát azt mondja az ige, hogy ahol van a mi kincsünk, ott van a mi szívünk is, tehát nem mindegy, hogy mi az, amit első helyre helyezünk az életünkben, és hogyan rangsoroljuk az összes többit, hiszen a gondolataink általában akkor ül fognak forogni. Most ennyit szerettem volna mondani, és délutánra egy kincses dobozt hoztam nektek, amiben nagyon sok kincs van, és hát szeretnélek bátorítani benneteket arra, hogy legyetek aktív részesei a délutáni órának, ott ugyanis nem én fogok beszélni, hanem ti, és hát majd meg elmondom, hogy hogyan, jó? Hogy legyen egy kicsit titok. Annyit elárulnék még egy kis érdekességként, hogy a nyári misszió konferenciának az előadója, Karen Pulford volt az, aki ezt az ötletet adta, és a kreatív Isten tiszteletnek egyik formája, és felkészít minket arra, hogy a rendelkezésünkre álló kincsekkel hogyan tudunk élni, és hogyan tudjuk az alkalmat kihasználni. Jó? Tehát én várlak szeretettel benneteket vissza délután, és ez Úr legyen velünk addig is, és őrizze meg a mi kincseinket mindörökké. Amen.